Lady Elizabeth Lawrence 1974. február 27-én született az Észak-Yorkshire-i Maltonban egy középosztálybeli családba. Édesanyja Joan a városnak dolgozott és polgármesterként is szolgált egy ciklus erejéig. Apja Peter pedig sikeres ügyvéd volt Yorkban. Claudiának volt egy nővére is, Ali, aki 3 évvel volt idősebb nála. A család Darlingtonból költözött Maltonba még a lányok születése előtt és kényelmes életet éltek, mindenük megvolt. A York College for Girls nevű magánlányiskolába járt, amit 1997-ben zártak be egyfajta készpénzválság miatt. Claudia 19 éves koráig járt oda, majd a főzés iránti szenvedélyét követve beiratkozott egy vendéglátó főiskolára, és végül szakács lett. Pályafutását különböző yorki szállodákban és éttermekben kezdte, úgy mint a Quality Hotel és a Best Western Monk Bar Hotel. Azonban belefáradt a munkaidővel járó társadalmi korlátokba, tehát hogy kevés ideje maradt a családjára és a barátaira, ezért úgy döntött, hogy változtat. 2006-ban így kezdett el dolgozni séfként a Yorki Egyetemen, a Roger Kerr Központ Galéria nevű éttermében. Ottani munkatársai közül mindenki egy csendes és megbízható dolgozónak tartotta, aki az eltűnése idején többnyire reggeli műszakokban dolgozott. Lawrence eredetileg a Turl Mill Drive 18-ban lakott, de aztán 2007-ben vásárolt egy hangulatos kis házat 180 ezer fontért Hewersben, York észak-keleti kerületében. Claudiát a barátai visszahúzódó embernek írták le, de ennek ellenére mégis vibráló társasági életet élt. Élete során csak néhány rövid távú kapcsolata volt, amelyek egyes beszámlók szerint gyakran párhuzamosan zajlottak egymással. Sőt, azt is pletykálták, hogy titkolt szexuális kapcsolatai is voltak férfiakkal, akik közül néhányan házasok voltak vagy kapcsolatban éltek. Családja és barátai bizonyára nem tudtak minden románcáról, mert a nő nagyon diszkréten kezelte ezeket. Gyakran járt a The Next Head nevű pubba, ami mindössze néhány ajtóval az otthona mellett helyezkedett el, és ami egy igencsak bejáratott hely volt, a törzshely, ahol az apjával és barátaival is rendszeresen találkozott. Különböző beszámolók azt is megemlítették, hogy amellett, hogy Claudia mennyire szeretett bulizni, a 35 éves nő ugyanennyire élvezte a férfiak társaságát is. Akkoriban állítólag ciprusi munkalehetőségekkel is kacérkodott, miközben 5-ször is járt már a szigeten az eseményeket megelőzően, de erre később még kitérünk. És nagyjából így érkezünk el az eltűnésének napjához. David Axer egy barát és kolléga szerint a 2009. március 16-ról 17-re virradó éjszaka Claudia hajnali 4-ig a városban ünnepelte Szent Patrik napját az állítólagos új pasiával. A rendőrség ugyanakkor nem tudta megerősíteni ezt az információt, mert Axer csak egy évvel később mondta el ezt nekik, és senki más nem igazolta. Másnap, március 18-án, egy szerdai napon Claudia 5 óra 57 perckor kezdte meg a műszakot a Roger Kerr központban, amit aztán 14 órakor fejezett be, majd telefonált egyet az anyjával. 14 óra 35 perckor pedig már egy biztonsági kamera rögzítette, amint Claudia elhagyja az egyetemet. Otthon a gyalog 2,7 km-re volt északra a munkahelyétől, és egyenesen a Hewers Road 46-ba sétált. Egy másik biztonsági kamera a Merrose Gate 204 szám alatti postával szomszédos bolt felett 12 perccel később szintén felvette, és úgy tűnt, hogy megállt egy pillanatra és berobott valamit a postaládába. Claudia ezután tovább sétált, de egy munkatársa, Joe, meglátta őt és felajánlotta neki, hogy hazaviszi. Joe a Merrose Gate 225 előtt vette fel a szakácsot és 14:50-kor tette ki a házánál. Lawrence nem sokkal ezután elment bevásárolni és elintézni néhány ügyet, majd találkozott a gyerekfelügyelő szomszédjával, az 50 éves Linda Chapmannel. Chapman elmondása szerint a környező boltokban látta Claudiát és végig normálisnak tűnt, semmi gyanúsat nem vett észre. Ezt követően 15 óra 5 perckor egy másik barát már azt látta, mint a 35 éves nő hazatér. Ezt a megfigyelést később a szemközti házban elhelyezett privát térfigyelő kamera is megerősítette. Aznap délután még üzenetet váltott egy korábbi kollégájával, Liz Holderrel, akit a Maltoni The Kingshead nevű panzióból ismert. Holder később azt vallotta, hogy este 7-ig SMS-eztek, és hogy ez csak egy általános csevegés volt. Másnap reggel korán kelt, hogy besétálhasson a munkahelyére. Én pedig azt válaszoltam, hogy nem szabadna olyankor gyalog mennie a munkahelyére, de azt felelte, hogy nem aggódik, és hogy jó a testmozgásnak, fejtette ki. A következő néhány órában nem teljesen világos, hogy mit csinált Claudia, de este biztosan beszélt a szüleivel a Samsung SGHD900-as mobiltelefonján. 20 óra 10 perckor az apjával beszélt és eltervezték, hogy péntek este találkoznak a Next Headben. 20 óra 23 perckor aztán telefonált Joannel is, aki később úgy emlékezett, hogy Claudia normálisnak és nyugodtnak hangzott, valamint elkezdtek ötletelni és készülődni a közelgő március 22-i anyák napjára. A televízió csendesen szólt a háttérben, miközben mindketten kedvenc műsorukat, a Location nézték, ami este 8 és 9 között került rendszerint adásba. Claudia másik kedvenc műsora egyébként a Hollyoaks nevű szappanopera volt. Ennek ellenére alig 7 perc után 20 óra 30-kor elköszönt az anyjától, mert korán nyugovóra akar térni, hogy hajnali 5-kor fel tudjon kelni és el tudjon sétálni a munkahelyére. Azért kellett sétálnia, mert az autója egy sötétkék Vauxhall Corsa, amit még a Maltoni GB Motorstól vásárolt, egy autójavító műhelyben volt Leyerthorpe-ban, miután március 4-én lerobbant a hóban és új motort szereltek be. A hívás előtt 20 óra 23 perckor küldött egy utolsó üzenetet Jennifer Kingnek, a szomszédos pub pultosának és egyben korábbi lakótársának, valamint 21 óra 12 perckor kapott egy másikat is Steve Simmons-tól, aki korábban szintén a Nexhead-ben volt alkalmazott, de akkoriban már Cipruson dolgozott. Claudia több SMS-t is küldött neki 18.08-tól kezdve, arról panaszkodva, hogy milyen nehezen talál megfizethető szállodát és repülőjegyet a szigetre utazásához. Az utolsó üzenettel kapcsolatban Simmons azt mondta, az üzenet, amit 21.12-kor küldtem, arra vonatkozott, hogy kijön ide valamikor, de nem emlékszem a részletekre, mert a rendőrségnél van minden üzenetem. Utolsó írása Jennifernek pedig a következő volt. A pokolba is 12 napot kell mennem zsinórban, kora reggel is, nem buliez nekem. Elsőre semmi gyanús nem tűnik fel, de az ismerősei szerint Claudiának volt egy úgymond védjegye az üzeneteiben, egy X betű minden üzenet végén, ami egy csókot vagy puszit jelképezett és amit a hozzá legközelebb álló embereknek küldött. De ezúttal nem írta oda és biztosan nem dolgozott 12 napot sem zsinórban, mivel az étterem hétvégén zárva volt. Valami már akkor nem stimmelt, vajon tényleg ő küldte az utolsó üzenetet, vagy valaki más is volt ott vele? Bár a hatóságok szerint éjszakai bagoly volt, általában este 9-re befejezte az SMS-ezést, és rendkívül szokatlan volt, hogy nem válaszolt egy folyamatban lévő beszélgetésre. Az utolsó üzenet elküldése után Claudia Lawrence nem adott magáról több életjelet, és senki sem látta azóta. Másnap nem jelent meg a munkahelyén, ezért a menedzsere 10 órakor megpróbálta felhívni, de sikertelenül. A telefon kicsengett, de a főnököt egy idő után a hangüzenetekhez irányították. Amit tudni lehet, hogy a 35 éves nő már korábban eltervezte, hogy találkozik egy barátjával, Suzy Cooperrel a Nexhead-ben még aznap este. Cooper a tervezett időben meg is érkezett, majd türelmesen várt Lawrence-re, de ő sohasem jelent meg. Próbált elérni telefonon, de sikertelenül, ezért aggódni kezdett, amit el is mondott Jennifer Kingnek, de furcsa módon egyikük sem kísérelte meg leellenőrizni Claudiát, pedig mindössze 4 ajtóval lakott arrébb. Ehelyett Cooper csak egy üzenetet küldött neki, miszerint: ó, nagyon köszönöm, hogy megvárakoztattál. Válasz ezúttal sem érkezett. Másnap a barát már kezdett jobban megijedni, és elmondta Peter Lawrence-nek, hogy az úgymond buzgó SMS-ező Claudia nem válaszol semmire. Fontos hozzátenni, hogy találtam olyan megerősítetlen forrásokat is, amelyek szerint a barát valójában megpróbálta bejelenteni Claudia hiányát, vagy legalábbis egy állítólagos szemtanú látott egy Cooperhez hasonlító nőt a rendőrségen a kérdéses estén. A két nő nagyon jó barátságban volt, olyan közel álltak egymáshoz, hogy még azt is eltervezték, hogy 2010 júniusában együtt mennek nyaralni Görögországba. Cooper később azt mondta, hogy utoljára március 13-án egy pénteki napon látta Claudiát, amikor a pubban találkoztak. A barátnő szerint a szakács az egész napot a kocsmában töltötte, különféle emberekkel lógott és egy kicsit be is rúgott. De a szokásait tekintve találtam olyan forrásokat is, amik szerint időnként a buli Claudia házában folytatódott. Március 20-án Peter Lawrence felhívta a lánya főnökét az étkezdében, és kiderült, hogy azóta se látta senki, és nem is hallottak felőle. Furcsa módon a menedzser és az egyetem sem jelentette, hogy az egyébként megbízható dolgozó egymás után 2 napot és 2 műszakot is kihagyott előzetes bejelentés nélkül. Ennek már önmagában gyanúsnak kellett volna lennie, mert korábban mindig értesítette a munkáltatóját, ha valamilyen okból nem tudott dolgozni. Az apa ezután egy pótkulccsal nyitotta ki lánya házának ajtaját egy bizonyos George Foremannel, aki a pub tulajdonosa, egyben Claudia közeli barátja volt. Odabent az ágy meg volt vetve, a mosogatóban pedig volt néhány elmosatlan tányér is némi ételmaradékkal, ami arra utalt, hogy Claudia ehetett valamit az eltűnése reggelén. A két férfi megtalálta a kézitáskáját is az ágy mellett, benne a pénztárcájával, az útlevelével és a bankkártyájával. Egy barátja egyébként később azt állította, hogy Claudia csak akkor hordta magával a kézitáskáját, amikor valamilyen társaságba ment. De vajon miért volt benne az útlevél? Az elektromos fogkeféjét a konyhai szárítódeszkán hagyta a fürdőszoba helyett, a telefontöltője hiányzott, valamint valaki régebbi fajta papucsokat hagyott a bejárati ajtónál, a lépcső alatt pedig két TM Louis márkájú hortáska volt elhelyezve. Ez utóbbi azért volt érdekes, mert ez egy férfi divat márka. Nem találták azonban a mobiltelefonját, egy GSD hajvasalót, amit 2007 májusában vásárolt, valamint egy kék-szürke Kerry morháti zsákot, amiben Claudia a fehér sífruháját hordta. A körülmények tehát arra utaltak, hogy elindulhatott dolgozni reggel 5 után, vagy ez az egész csak megtévesztés volt. Claudia Lawrence eltűnését március 20-án 14 óra körül jelentették be, és a rendőrség azonnal megkezdte a nyomozást annak ellenére, hogy Claudia egyébként nem volt úgymond sebezhető. Még az apja is idézőjelben meglepődött, hogy nem adtak neki pár napot, hogy ismét megjelenjen, ahogy az amúgy megszokott lenne hasonló esetekben. Régelovén nyomozó felügyelőt jelölték ki a vizsgálat vezetésére, hozzá pedig Lucy Pope nyomozó főfelügyelő csatlakozott, aki nem mellesleg egy iskolába járt Claudiával. A 35 éves nőt úgy írták le, hogy fehér bőrű, körülbelül 168 centi magas, vékony testalkatú, természetesen barna hajjal és barna szemekkel, vegetáriánus, utoljára pedig egy fehér pólóban, kék farmerben és edzőcipőben látták. A fürdőszobai szemetesben egy üres hajfestékes flakont és egy pár gumikesztyűt is felfedeztek, ami arra utalt, hogy vagy befesthette a saját haját, vagy ő vihette fel a festést egy ismeretlen személynek. Barátai azonban elmondták, hogy bár ő rendszeresen befestette magának, másoknak nem volt hajlandó megcsinálni. A fodrásza Nick Brignell legutoljára 3,5 héttel az eltűnés előtt festette Claudiát, akkor azonban a náluk szokásosnál sötétebb festékkel. Brignell később azt mondta, hogy idézem, régen többször is felhívott egy időpont után, és azt mondta, hogy túl szőke lett, ezért néha inkább sötétet festettünk át rajta, hogy barnább legyen. Minden esetre a jelek szerint utoljára egy tubus Clairol festéket használt a 62-es színben, egy másik tubust viszont érintetlenül hagyott, de a fürdőszobában találtak alapján még tovább ment és kiszőkítette a haját. Sok szempontból furcsa. Nem volt számítógépesen Facebook fiókja, mivel nem igazán rajongott a közösségi médiáért, de nagyon szeretett SMS-ezni, sokszor naponta több száz üzenetet is elküldött. Mielőtt eltűnt, többen beszámoltak arról, hogy furcsán viselkedő emberek ólálkodtak Hoovers utcáin, ezért a rendőrség megvizsgálta a munkába vezető útvonalát, majd a lakóközösséghez fordultak információért. A hatóságok gyors intézkedése ellenére az elején még azt hitték, hogy a nő önszántából tűnt el, és valószínűleg néhány napon belül újra megjelenik, mint ahogy az a legtöbb ilyen esetben történik. Bár a család meg volt győződve arról, hogy Claudiát elrabolták, a rendőrség nem talált semmi arra utaló bizonyítékot az útvonalán, hogy a szakács arra járt volna, de meg nem erősített források egy a keresés során hozott érdekes döntésről is beszámoltak. Március 26-án, egy héttel az eltűnés után a rendőrség kiterjedt kutatást végzett egy civil kutatómentőcsoport segítségével, akik hozták magukkal a magasan képzett szakkereső kutyáikat is. Egy állatnak oda is adták a nő szagmintáját, és egészen a vízpartig követte is az illatot, majd ezt követően, hogy a rendőrök ellenőrizzék ezt, külön leküldték a saját kutyájukat is, és az pontosan ugyanúgy viselkedett. Ő is követte Claudia mintáját a folyóig, amiben még bele is ment. Ennek ellenére a helyszíni parancsnok váratlanul úgy döntött, hogy felülírja a szakkereső kutyákat és szimplán visszahívta őket. Szeretném hangsúlyozni, hogy ezt a történetet nem erősítették meg, és talán soha nem is történt meg. Mindazonáltal az nem túl valószínű, hogy a nő önszántából távozott volna, mert már korábban programokat szervezett a barátaival és a családjával. Ezért aztán elkezdett kibontakozni a legvalószínűbb megoldás, hogy Claudia nagy eséllyel ismerte az eltűnésért felelős személyt. Bűnügyi profilozók úgy vélték, hogy a privát szférája lehet a kulcs a helyzethez. Az első 5 hétben a rendőrség 270 házat és egyéb ingatlant kutatott át, az egyetem 1000 diák szobájával együtt. A nyomozók 900 telefonhívást kaptak különféle információkkal, és 868 vallomást gyűjtöttek be lehetséges tanúktól. Április 24-én aztán az Észak-Yorkshire-i rendőrség az eltűnt személy utáni körözést úgymond gyilkosság gyanús ügyé minősítette át, mert nem volt bizonyíték arra, hogy Claudia éle még vagy már meghalt. Minden gyilkossági nyomozásnak bizonyítania kell a halálesetet, és jelenleg nincs bizonyítékunk Claudia halálára. De 5 hét elteltével sincs bizonyítékunk, hogy életben lenne, és ezért gyanított gyilkosságként vizsgálom az eltűnését, kommentálta Galloway nyomozó. Eközben a szülők hagytak egy üzenetet is a telefonján, miszerint idézem, Claudia, 5 hete, hogy nyomtalanul eltűntél, annyira szokatlan, hogy nem tartod a kapcsolatot, és egyszerűen nem tudjuk, hogy mi történik. A sok felhívás ellenére senki sem hallott rólad, és nyilvánvalóan rendkívül aggódunk. Anyukád és én ma reggel hagytunk egy üzenetet a mobiltelefonodon arra az esetre, ha meg tudnád hallgatni az üzeneteket. Kérlek, kérlek, hallgasd meg ezeket az üzeneteket, és ha teheted, küldj egy gyors SMS-t, vagy hívj fel gyorsan. Lehet, hogy nem tudod megtenni, de mi reméljük, hogy van rá lehetőség. Semmi okod aggodalomra a kapcsolatfelvétel terén, nem vagy bajban senkivel, csak hiányzol nekünk, csak tudni akarjuk, hogy biztonságban vagy. Ahogy a vizsgálat folytatódott, a nyomozók megállapították, hogy Claudia telefonja március 19-én 12 óra 10 percig működött. Akkor azonban valaki szándékosan kikapcsolta úgy, hogy előtte a Samsung egy Huawei rádiótoronyhoz kapcsolódott. Az is fontos, hogy a menedzsere hívása az egyetemtől Tagvisfaluig egy 14,5 kilométeres körzetben helyezte el a készüléket, de sajnos ez csupán azt jelentette, hogy a telefon a környéken maradt, és Lawrence holléte továbbra is rejtély volt. A rendőrség szerint a következő történhetett, idézem. 12:10-kor valaki ránéz a telefonra, észrevesz egy nem fogadott hívást, rájön, hogy a telefon még mindig be van kapcsolva, majd kikapcsolja. Úgy tűnik, amit itt kapunk, az egy külső leválasztás, ami azt jelenti, hogy a gyanúsítottnak megvolt a nyugalma, hogy arra gondoljon, jobb lesz, ha a szokásos módon kapcsolom ki a telefont. A hatóságok a közelmúltban nyilvánosságra hozták, hogy az egyetlen kamera a szokásos útvonalán a Melrose Gate-i postafióknál volt, körülbelül 1,3 km-re délre az otthonától, de a március 19-e reggelén készült felvételek nem örökítették meg Claudia elhaladását. Ez azt jelenti, hogy vagy más úton ment az egyetemre, vagy soha nem jutott el a postafiókig. A rendőrség egy reggel 6 óra 10 perckor a University Roadon vitatkozó párról szóló szemtanú beszámlót is megvizsgált, de nem tudtak közelebb kerülni az eltűnt séfhez. Az állítólagos szemtanú, akinek a személyazonossága ismeretlen, az egyetem közelében vezetett, amikor meglátta az incidenst. Az autóról nem tudott részletes leírást adni, csak hogy bordó színű volt, az út bal oldalán parkolták le, és hogy az első utas oldali ajtaja tárva nyitva volt. Elhaladt mellette, és ahogy belenéz a külső tükrébe, a visszapillantójába, úgy hiszi, hogy a férfi a nő felett áll, mintha valamilyen töltésen állna, írta le Regalway. Ha ez a jelenet valóban megtörtént, és a női utas Claudia volt, akkor érdemes megjegyezni, hogy ez a hely tökéletes hely lett volna számára a kiszállásra, ugyanis gyakran ment azon a közeli mellékúton az étterembe az erdős területen keresztül, mert ez egy gyorsabb útvonal volt. 6 héttel az eltűnés után Claudia édesanyja először fordult a nyilvánossághoz segítségért, miután egy kerékpáros, aki Hughes felé tartott, belefutott egy rejtélyes emberbe a Melrose Gate-en az események reggelén. John egyébként azért csinálta külön, mert ő és Peter 1996-ban egy elég nehéz válláson mentek keresztül. A rejtélyes férfit egy fiatal nővel látták az út nyugati oldalán, a Melrose Gate híd közelében 5 óra 35 perckor, körülbelül 1 kilométerre délre a szakács otthonától. A kerékpáros átkelt a hídon, majd elérte a Melrose Gate 146-ot. Az ismeretlen alakot soványnak írta le, aki körülbelül 168 centi magas volt. Sötét katonai nadrágot viselt mindkét oldalán zsebekkel és gombokkal. Egy sötét kapusznis felső volt rajta, aminek kapusznia eltakarta az arcát, és a férfi jellegzetes módon dohányzott a bal kezével. Ahogy Galloway nyomozó elmondta a sajtónak, idézem, cigaretta van a bal kezében, ami szokatlan, és bele is szívott egyet a cigibe, amikor a szemtanú elhaladt mellette. A mellette lévő fiatal nőnek világos barna haja volt, kék derékig érő kabátot viselt gombokkal és zsebekkel, valamint fehér pólót, fehér edzőcipőt és karcsúsított farmert. Ez a megfigyelés különösen fontos volt, mert a rendőrség tudta, hogy Claudiának volt hasonló ruházata. Azt is megemlítették, hogy a nő háttal állt a szürke kerítésnek az elektromos berendezés közelében, szemben állt a férfival, aki úgy 60-90 centire volt tőle. Nincs konkrét beszélgetés, nincs trauma vagy izgatottság, állnak és nézik egymást, mondta Galloway. A hatóságok fontosnak tartották a helyszínt, mert a megfigyelés épp jókor volt jó helyen, pont mielőtt Claudia elérhette volna a Melrose Gate-i üzletek biztonsági kameráit. Igazságügyi szakértők később alapos ujjlenyomatvizsgálatot végeztek a területen, de nem találtak semmi hasznosat. A rendőrség aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a részletes leírás ellenére senki sem jelentkezett, bár Peter Lawrence szerint meg lehet, hogy a két személynek semmi köze nem volt az ügyhöz. Ha megkapja ezt az üzenetet, és nem történt semmi rossz, akkor rendkívül nagy segítség lenne, ha ezt tudnánk. Valakinek tudnia kell a leírásból, hogy ki lehetett a férfi. Férj, élettárs, testvér, szomszéd, munkatárs. Nagyon tudnunk kellene, még akkor is, ha csak kizárásról van szó, mondta. A Humberside repülőtér időjárás jelentése szerint a nap felkelte Yorkban 2009. március 19-én reggel 6 óra 9 perckor kezdődött. A reggel hűvös volt, a hőmérséklet 2 Celsius fok volt odakint. Nem fújt a szél, de az égbe volt borulva. A látótávolság mindössze 99,8 méter volt, ami kevésnek számít. Egészen pontosan az eget eltakaró ködöt jelenti. A köd pedig nemzetközi meghatározása szerint 1 kilométernél kisebb látótávolságot jelent. Így hozzá kell tenni, hogy azért az időjárási viszonyok messze nem voltak ideálisak egy tűpontos megfigyeléshez. A hatósági vizsgálattal párhuzamosan a Crime Stoppers nevű szervezet 10.000 font jutalmat ajánlott fel bárkinek, aki hasznos információval tud szolgálni Claudia hollétéről, vagy azokról, akiknek köze van az eltűnéséhez. 2009. június 2-án a BBC Crime Watch című műsora is foglalkozott az esettel. Ennek eredményeként a rendőrség több mint 1200 hívást kapott, de egyik sem volt igazán hasznos. 2009. szeptemberében a keresést kiterjesztették Ciprus görög részére is, mert ugyebár a sév korábban különböző állásajánlatokat kapott a mediterrán országból, és Gelové nyomozó megerősítette, hogy Lawrence több olyan embert is ismert, akik a szigeten élnek. Ennek ellenére az utazás fő oka mégis az volt, hogy Claudia 21.12-kor kapott utolsó üzenetét a már említett Steve Simmons, egy ciprusi bár dolgozója küldte. Ahogy korábban már említettem, az eltűnés előtt azt tervezte, hogy a szigetre utazik, és az előző években legalább 5 alkalommal már járt is Cipruson. 4 nyomozót küldtek ki végül, hogy kikérdezzenek olyan embereket, akik ismerték őt. Fontos kiemelni, hogy a kikérdezettek közül mindannyian brit állampolgárok voltak, Gelové nyomozó azonban később azt mondta, hogy az interjú alanyok vonakodtak és kevésbé voltak őszinték, amikor beszéltek velük. Néhány ember, akivel kapcsolatba léptünk, tagadta, hogy ismerné Claudiát, vagy hogy párkapcsolatban volt vele. Nem hiszem, hogy ez igaz, tette hozzá. A ciprusi vonalat folytatva, röviddel a séf eltűnése előtt egy bizonyos Robbie Campbell, akinek volt egy bárja Coral Bay-ben, 3 barátjával visszatért az Egyesült Királyságba, hogy felvegyenek 4 furgont, amiket aztán Olaszországba vezettek és hajóra raktak. A rendőrség kihallgatta az üzletembert, de amikor Campbell állítólag megkérdezte a nyomozókat, hogy hogyan hagyhatta el Claudia Nagy-Britanniát az útlevele nélkül, az egyik tiszt tréfásan azt válaszolta, hogy a furgonot hátuljában. A bár tulajdonos azt állította, hogy Glasgow-ban vették fel az autókat, és bár áthajtottak Yorkon, nem álltak meg, hogy találkozzanak a nővel. És ebből a szálból körülbelül ennyit tudtak csak kihozni. A rendőrség az egyik volt élettárs után is nyomozott Írországban. A férfi kezdetben tagadta, hogy bármilyen kapcsolata is lett volna Claudiával, de később bevallotta, hogy jártak még 2008-ban. Október 29-én az Észak-Yorkshire-i rendőrség aztán felfedte, hogy egy női futó, aki szintén névtelen akart maradni, megkereste őket egy rozsdás fehér furgon miatt. Azt állította, hogy nem sokkal Lawrence eltűnése előtt kocogni ment a Melrose Gate környékén, ahol Claudia gyalog járt dolgozni, és egy ott parkoló rozsdás fehér jármű felkeltette a figyelmét. Miközben pedig a tanú elsétált az autó mellett, a sofőr megpróbált beszélni vele, de ő hallgatva az ösztöneire megállás nélkül tovább ment. Később ő többször is látta még ugyanezt a fehér furgont a Melrose Gate-en, és a volán mögött ülő férfi akkor is mindig megpróbált beszélni más arra járó nőkkel. Végül a futó azt mondta a hatóságoknak, hogy Claudia eltűnése után már soha többé nem látta a fehér furgont. A rendőrség szóvivője szerint a szemtanú sajnálatos módon nem sok részlettel tudott szolgálni az autóról, kivéve hogy régi volt, koszos, rozsdás és kisebb, mint egy tranzit furgon. Régelové úgy gondolta, hogy Claudia olyas valakinek esett áldozatául, akivel korábban szexuális kapcsolatban állt. Úgy fogalmazott, hogy idézem, nyilvánvaló, hogy Claudia néhány kapcsolata összetett és rejtélyes elemekkel bírt. Biztos vagyok benne, hogy néhány ilyen kapcsolatról nem tudott a családja vagy a barátai. Ezt az információt 3 hónapig nem hozták nyilvánosságra, egészen addig, amíg a rendőrök fel nem tudtak építeni egy úgynevezett zsiványok galériáját néhány férfiról, akikkel kapcsolatban volt. 2010. március 24-én a rendőrség átkutatta York különböző részeit, köztük Heslingtont is. Megvizsgáltak egy földet egy sáros földút közelében, másnap pedig az egyetem közelében folytatták egy játéktérrel és diákszállással határolt területen, de semmi említésre méltót nem találtak. 2010. július 29-én, ahogy telt az idő és a nyomozók kifogytak az ötletekből, a hatóságok csökkentették az ügyön dolgozó rendőrök számát, de több mint három évvel később, 2013. október 29-én úgy döntöttek, hogy még egyszer átnézik az egész országot felkavaró titokzatos eltűnést. Ennek részeként az Észak-Yorkshire-i rendőrség bejelentette egy új, kiemelt bűnügyi egység létrehozását, akik ezután modern technológiával új helyszíni kutatást végeztek Lawrence lakásában és a holmiain, és az eredmények biztatóak voltak, ugyanis további új lenyomatokat és egy ismeretlen férfi DNS-ét fedezték fel a Claudia járművében talált Embassy Regal cigaretta végen. Sajnos azt nem tudták megállapítani, hogy az autóban ülő dohányos bal vagy jobbkezes volt-e, de eljátszhatunk a gondolattal, hogy talán ez ugyanaz az ember volt, akit a hídnál is dohányozni láttak. Érdemes megnézni a jobboldali hátsó fejtámla helyzetét is, mivel az magasabbra volt állítva, mint a többi, jelezve, hogy valamikor korábban egy magasabb személy ült az autóban, de valamiért ezt a kis változtatást nem állították vissza. A következő érdekesség egy 2008. augusztusi Google utca képhez kapcsolódik, ami a Claudia háza előtti részt mutatja, és amin szintén egy Embassy Regal cigis doboz látható a kapu mellé dobva. A hatóságok ugyanakkor hangsúlyozták, hogy bárki, aki hozzáfért a korzához vontatás vagy javítás céljából, az is otthagyhatta a cigarettát, mivel az eltűnés előtt többször is meghibásodott. Ez az egész cigaretta ügy valahogy rejtélyes, mert ugyan néhány barátja ismert dohányos volt, mint például Jenking, de az is köztudott volt, hogy Claudia nem szerette, ha az emberek dohányoznak körülötte. Amit minden esetre tudni lehet, hogy ez a márka régebben népszerű volt Skóciában, Észak-Írországban és Észak-Angliában is, és az egyik legdrágább dohányterméknek számított a kategóriájában. A mobiltelefon korábbi hely meghatározási adatainak vizsgálata után arra a következtetésre jutottak, hogy az eltűnést megelőző hetekben sok időt töltött Ékomban, York nyugati város részében. A legtöbb forrás azt állítja egyébként, hogy megmagyarázatlan maradt, hogy miért ment oda, mert egyetlen ismert barátja sem élt ott, de 2009. március 4-én látták meg inni egy italt a Diékon pubban egy régi barátjával, Anthony Newby konyhai dolgozóval, akivel a Yorki Egyetemen dolgozott együtt. 2014. március 19-én, Claudia eltűnésének 5. évfordulóján a rendőrség újabb azonosítatlan új lenyomatokat talált a házában, valamint azt is elárulták, hogy a nyomozáshoz kapcsolódóan több férfit és járművet is keresnek. Szerették volna azonosítani például egy a Hewers Roadon haladó, világos színű, ferdehátú 1998 és 2004 között gyártott Ford Focus sofőrjét. Ő azért vált érdekessé, mert az autója féklámpái kigyulladtak, amikor 5 óra 42 perckor megközelítette Lawrence címét. Épp az időt állt, amikor Claudia dolgozni indulhatott. Dai Malin nyomozó felügyelő, aki a nyomozás új vezetője lett Galloway nyugdíjba vonulása után, azt mondta: "Az a tény, hogy az autó fékezni látszik, azt jelezheti, hogy láttál valamit, ami nagyon fontos lehet számunkra." A nyomozók egy másik ismeretlen szemét is kerestek, akit Claudia háza előtt a Hewers Roadon vett észre egy kerékpáros reggel 6.45 és 55 között az eltűnés napján. A férfit fehérnek írták le, 55 és 65 év közötti, közepesen hosszú őszhajjal, ami ápolatlannak és szélfúttának tűnt. Homokszínű, térdigérő, esőkabátszerű kabátot viselt, ami ki volt gombolva, és vagy vastag anyagból készült, vagy plusz ruházat volt alatta. Malin kiemelte, hogy idézem: "A lehető leghamarabb azonosítanunk kell ezt a férfit, és ki kell derítenünk, hogy mit csinált Claudia háza előtt. Ez az időpont azután lett volna, hogy Claudia elindult dolgozni, ha gyalog ment. Ezért továbbra is nagyon fontos kérdés, amit meg kell oldanunk, hogy miért volt ez a személy olyan közel az ajtajához." A nyomozó azt is elárulta, hogy egy harmadik férfit is keresnek még, akit március 16-án 14.30 és 15 óra között láttak, mindössze 3 nappal az eltűnés előtt. A férfi fehér volt, 30 év körüli, borotvált, körülbelül 178 centi magas, vékony testalkatú, rendezett barna hajjal és egyenesre vágott frufruval. Csípő középig érő, világos barna kapusznis esőkabátot, sötét farmert és sötét lábbelit viselt, valamint volt egy kis sötét hátizsákja is, amiben úgy tűnt, hogy nem sok minden volt. A férfit Claudia háza felé tartva figyelték meg akkor, amikor a nő általában hozzérkezett a munkából. Az illető a telefonján beszélt és nevetett, miközben látszólag egy bizonyos házat keresett. Ahogy aztán közeledett egy zöld ajtós házhoz, egy nő, aki hasonlított Claudiára, és aki szintén telefonált, kinyitotta neki az ajtót. Úgy tűnt, hogy egy bizonyos címet keresett, telefonált és hátizsák volt a hátán. A jelek szerint egy zöld ajtóhoz sétált, amiről azt hittük, hogy Claudia ajtaja. A hölgy az ajtóban meglepetnek tűnt, de aztán beengedte a férfit, magyarázta Daimalin. A férfi levertnek és idegesnek tűnt, de a nő bevezette a házba úgy, hogy előtte még körülnézett az utcán. A rendőrség egy fehér Vauxhall Astrát is keresett, ami a helyi Coscatör és egy fish and chips üzlet mellett parkolt a Hewers Roadon. Az autó március 18-án 21:01-től körülbelül 30 percig parkolt ott, egy másik kamera pedig egy az épületek körül ólálkodó sötétruhás férfit rögzített 19:15 körül, egy órával azelőtt, hogy Claudia beszélt volna a szüleivel telefonon. A videón az látható, hogy a Nexhead és Claudia ajtaja felől jön. Besétál a Hewers Place-re a Hewers Roadról, tovább megy a téglafal mellett, majd ki a kamera látószögéből. Aztán 1:08 múlva visszajön, talán egy táskát cipel a vállán, majd hirtelen megáll egy pillanatra, amikor valaki világos színű ruhában átmegy előtte, mintha nem akarná felhívni magára a figyelmet, vagy esetleg el akarták kerülni, hogy együtt lássák őket. A rendőrség úgy véli, hogy a videón látható gyanús alaknak köze lehet Claudia eltűnéséhez, és természetesen meg akarták találni a felvételen látható mindkét férfit, de egyikük sem jelentkezett azóta sem. A következő érdekes részletet a városrészen áthaladó egyik busz rögzítette. A kamerája este 9:01 vett fel egy Ford Ranger Thundert, ami mindössze egy ajtóval arrébb parkolt a nőházától a Hewers Road 48 előtt. A járműben egy rövid, őszhajú férfi ült a vezető ülésen, mellette egy nő volt látható az anyós ülésen, míg mögöttük egy másik nő és egy férfi utas tartózkodott. Végül egy másik busz azt is rögzítette, hogy ugyanez a jármű 21:37 távozik onnan. A rendőrség később megtudta, hogy a pubban két törzs vendégnek is hasonló autója volt. Ki is kérdezték őket, hogy van-e bármi megosztani valójuk Claudia ügyével kapcsolatban, de sajnos zsákutca volt. Másnap aztán a kamera, ami korábban is rögzítette a titokzatos alakot, amint a Hewers Place körül ólálkodik, egy szinte ugyanolyan történést vett fel. Az látszik, amint hajnali 5:50-kor egy hasonló testalkatú férfi balra fordul a saroknál, majd kisétál a képből és 49 másodperc múlva visszajön. A mai napig nem világos, hogy ki volt ez az ember és hogy mit csinált a környéken. Az évek során csupán néhány letartóztatásra került sor. 2014. május 13-án például kihallgatták Michael Snellinget, Claudia 59 éves kollégáját. A férfi a nő közelében lakott, a Burnham Grove 8 szám alatt, és úgy barátkoztak össze, hogy gyakran vitte el a szakácsot a munkahelyére. A rendőrség átkutatta az ő Yorkie és az édesanyja otthonát is a Tyneside-i North Shields-ben, de semmi hasznosat nem találtak. A férfit másnap óvadék ellenében szabadlábra helyezték, november 17-én pedig vádemelés nélkül ejtették a gyanúsítottak közül. 2014. júliusában a rendőrség letartóztatta a 46 éves Paul Harris-t, a Deacon Pub tulajdonosát, úgymond az igazságszolgáltatás elferdítésének gyanúja miatt, de végül őt is elengedték vádemelés nélkül. 2015. március 25-én aztán a rendőrök új lenyomatok után kutattak a Claudia otthona mögötti sikátorban. Egy hónappal később, március 23-án pedig letartóztattak egy 50 év körüli férfit, akit konkrétan Claudia megölésével gyanúsítottak. Április 22-én aztán további három azonos korú férfit tartóztattak le York környékén, de ezúttal is mind a négyet elengedték. Egészen pontosan szeptember 17-én az Észak-Yorkshire-i rendőrség információkat küldött a koronaügyészségnek a férfiakról. A cél az volt, hogy ők állapítsák meg, hogy kell-e vádat emelni ellenük. 2016. március 8-án azonban az ügyészség úgy döntött, hogy nem. 2015-ben Gerard Tubb, a Sky News újságírója következőket írta. Eközben az újságíróknak nehéz volt elmesélni a történetet. Egy vidéki ügyvéd magántanuló lányaként Claudiának szokatlan ismerősei voltak, és ez továbbra is az egyetlen eltűnt személy körüli ügy, ahol figyelmeztettek vagy megfenyegettek, nem is egyszer, hanem kétszer. Itt azonban meg kell állnunk egy pillanatra, ugyanis vannak bizonyos furcsa egybeesések a négy férfival, a piros és a bordó színű autókkal kapcsolatban. Térjünk vissza arra a napra, amikor Claudia befejezte a munkát az étteremben. Egy biztonsági kamera rögzítette, ahogy sétál a parkolóban, és nem sokkal azután, hogy elhaladt egy piros kis teherautó mellett, a jármű elhajtott. A következő a posta melletti kamera felvétel, amint Claudia a távolban sétál, de a kép bal oldalán érdekes dolog történik, egy újabb piros autó jelenik meg a nő mellett. A harmadik furcsa egybeesés pedig a szemtanútól származott, aki a veszekedő párt látta az egyetem közelében, azon az útvonalon, ahol Claudia gyalog járt dolgozni. Ez a szemtanú pedig egy piros vagy bordó színű autóról beszélt. Bizonyos források szerint pedig egy hasonló piros gépjármű az egyik letartóztatott férfi cégének tulajdonában volt, egy másiknak pedig egy bordó Volvo parkolt rendszeresen a Hughes Place-i háza előtt. Persze meg lehet, hogy mindez semmi, és ki kell emelni, hogy a négy férfi közül senkit nem vádoltak meg semmivel, de azért furcsa egybeesések ezek. Az eredeti vizsgálat arra a következtetésre jutott, hogy röviddel azután, hogy elhagyta az otthonát, a nőt nagy valószínűséggel elrabolták és meggyilkolták. A hatóságok feltételezték, hogy Claudia ismerte a gyilkosát, aki valószínűleg egy helyi férfi volt, aki korábban a házában is tartózkodott. De annak ellenére, hogy emberölés gyanúja merült fel, a rendőrség mégsem követett minden tippet vagy nyomot. Ezek egyik egy bizonyos Tajinder Parmartól származott, aki 2015 júniusában levelet írt Diane Malinnak egy új helyszínről, amit érdemes lenne megvizsgálni. Kiderült, hogy azon a napon, amikor Claudia eltűnt, egy új épület az egyetemen éppen megkapta az alapját és feltöltötték betonnal, és ez a tervezett tudományos épület mindössze 5 perc sétára volt a séf munkahelyétől, és néhány lépésre attól az útvonaltól, amit az étterem felé sétálva használt. Végül pár már egy földradar használatát javasolta, ami képes érzékelni, ha bármilyen furcsaság van az alapban, de Malin elvetette az elméletet, hogy Claudiát oda temették volna. Diane Malin arra a következtetésre jutott, hogy idézem, az összes rendelkezésre álló bizonyíték áttekintése alapján, beleértve azt a tényt, hogy Claudia ágya meg volt vetve, és úgy tűnik, hogy megreggelizett és fogatmosott, meggyőződésünk, hogy 2009. március 19-én csütörtök reggel elment dolgozni. 2018. június 21-én országos felhívást tettek közzé egy ismeretlen nő ügyében, akit súlyosan bomlott állapotban találtak meg, miután a tenger felmoste egy öböltbe Seafordnél. Az üggyel kapcsolatos Hastings-i meghallgatásokat június 19-én tartották, és az elhunytat úgy írták le, hogy fehér volt, átlagos testalkatú, 25 és 55 év közötti, válligérő vöröses barna hajjal és sötét szemekkel. Nem volt tetoválása, a lábujjain vörös körömlakkot viselt, valamint volt 2 ezüst nyaklánca is. A hatóságok azt gyanították, hogy napokig a tengerben vagy a tengerparton lehetett, szerintük magasból leeséssel, csónakkal ütközéssel vagy a hullámok miatt a sziklának csapódással összefüggő sérüléseket szenvedett. Képet is készítettek arról, hogy hogy nézhetett ki, és néhányan úgy vélték, hogy az eredmény kissé hasonlít Claudia Lawrence-re, de közben a nő új lenyomatait, DNS-ét és fogorvosi leletét is vizsgálatnak vetették alá, az eredmények pedig nem mutattak egyezést Claudia mintáival, és mivel senki sem jelentkezett, hogy ismerné őt, aki léte továbbra is rejtély. A temetésére szeptember 25-én került sor a Hélsem temetőben, körülbelül 16 kilométerre onnan, ahol a holttestét megtalálták. 2019-ig Angliában és Walesben nem volt olyan jogi mechanizmus, ami kifejezetten védte volna egy eltűnt személy tulajdonát és folyóügyeit. Ehelyett a családok csak akkor vehették át egy eltűnt személy anyagi ügyeit, ha halottnak nyilvánították őket, növelve az érzelmi nyomást a családokban egy amúgy is nehéz időszakban. Ez azt is jelentette, hogy nem tudták kifizetni az eltűntek esetleges adósságait, és így megakadályozni a banki visszavételt vagy a fizetésképtelenséget. Ez sok gondot okozott a gyászoló családoknak, de 2017 áprilisában elfogadták az eltűnt személyek gyámügyi törvényét, ami aztán 2019-ben lépett hatályba, és létrehozta az eltűnt személy ügyei gyámjának új jogi státuszát, ami lehetővé teszi a családok számára, hogy saját érdekeik szerint járjanak el, miután eltűnt hozzátartozójuk 90 napig vagy hosszabb ideig nem ad életjelet magáról. Ez azt jelenti, hogy a családok közbeléphetnek és megóvhatják szeretteik vagyonát a távol létükben, például a mobiltelefon és közüzemi számlák csoportos beszedésének felfüggesztésével vagy jelzálogi elfizetéssel. Peter Lawrence is támogatta az új törvényt, a közbeszédben ráadásul a lányáról nevezték el, és Claudia törvényként vált ismerté. 2021. augusztusában és szeptemberében nem részletezett új bizonyítékok hatására a rendőrség átkutatta a Szenthátoni kavicsbányák környékét, egy területet, amit 1969 óta horgásztóként használtak. Wayne Fox nyomozófelügyelő augusztus 24-én azt jelentette be, hogy idézem, a kutatások, amik ma elkezdődtek itt a Szenthátoni kavicsbányáknál, Claudia Lawrence több mint 12 évvel ezelőtti eltűnésével és feltételezett megölésével állnak összefüggésben. A szakemberek lecsapolták az egyik tavat és speciális földradarokat használtak hullakereső kutyákkal együtt, de próbálkozásaik nem vezettek sikerre. Martin Diels, az apa barátja és szóvivője 2021. március 17-én új felhívást intézett a nyilvánossághoz az eltűnés 12. évfordulóján, amiben felszólította az információval rendelkezőket, hogy lépjenek elő. Annak ellenére ugyanis, hogy ez volt az egyik legnagyobb nyomozás, amit a helyi rendőrség valaha indított, a hatóságok csalódottságoknak adtak hangot amiatt, hogy fontos információval rendelkező személyek vélhetően a jó hírnevük és privát életük védelme érdekében megtagadták a segítséget és nem jelentkeztek. A nő családja például azt is gyanította, hogy az egyik házas férfi féltékeny partnerének is áldozatául eshetett. Daimalin azt mondta még 2015-ben, hogy idézem, tudom, hogy az emberek hazudtak nekünk. Már letartóztattunk egy embert, akit azzal gyanúsítanak, hogy elferdítette az igazságszolgáltatás menetét, és jogalap esetén továbbra is le fogok tartóztatni olyan embereket, akikről úgy gondolom, hogy hazudnak nekem. Továbbra is egyre többet tudunk meg Claudia életéről és életmódjáról. Az emberek hazudhatnak, mert kapcsolatban élnek, és számos más oka is lehet annak, hogy miért tartanak vissza információkat. Az egyik ilyen ok lehet, amiért nem léptek elő, hogy lehet, hogy párkapcsolatban voltak Claudiával, és nem akarják, hogy az emberek ezt megtudják. 2017-ben Mark William Thomas nyomozó azt mondta, a rendőrségi kapcsolataim egyértelműen azt mondják, hogy úgy hiszik azok, akik felelősek Claudia eltűnésért és meggyilkolásáért korábban már jártak a házában. Több ezer interjút, munkaórát és keresést végeztek az évek során, miközben Claudia enyhén szólva és homályos magánélete kiterjedt és idővel mérgező média figyelmet generált. Nagyon furcsa, hogy mennyi emberről hitték, hogy hazudik és bujkál. Nagyon úgy tűnik emiatt, hogy Claudiának voltak komoly titkai, amiket elhallgatott, bár a család és barátok kétségbe vonják ezt. Több helyen is felmerült pletyka szinten, hogy a kábítószerhez lehetett köze az eltűnésének, és hogy nem véletlenül járt annyit a két pubba, valamint hogy a rejtélyes alakok sem véletlenül ólálkodtak a háza mögötti sikátor közelében. Sőt, olyanról is ment az eszmecsere, hogy ennek az ügynek a megoldása veszélyeztette volna egy sokkal nagyobb volumenű, határokon átnyúló nemzetközi droghálózatokkal kapcsolatos nyomozás sikerét, és ezért nincsenek válaszok a mai napig. De mondom még egyszer, ezek csak szóbeszédek és teóriák. 2019-ben Peter Lawrence azt mondta, hogy soha nem veszítette el a reményt, hogy viszont láthatja kisebbik lányát, de egyre nehezebb hinni benne. Úgy fogalmazott, hogy idézem, persze csak haladunk előre, mert nem tudjuk, hogy mi történt, és ez a nem tudás a legrosszabb benne. Néha egy örökké valóságnak tűnik, máskor pedig úgy tűnik, mintha nem is olyan régen történt volna. Peter Lawrence 2021. február 11-én halt meg egy rövid betegséget követően 74 éves korában a Yorki St. Leonard's Hospice-ban, anélkül, hogy tudná, mi történt Claudiával.